Magyarország csodás hely. Jó, nincs tengerünk, de van néhány tengerszemünk. És van sivatagunk, nálunk található ugyanis Európa legnagyobb homokvidéke. Van saját középföldénk, sódombunk, gejzirünk, őserdünk, sőt, még piramisunk is. És persze hőseink, várkapitányaink, boszorkányaink is vannak, és szerencsére néhány tündér is lakja ezt az országot. A Bakancslista Magyarország podcast a Szkolár Kiadó azonos című kötete nyomán hazánk csodás helyszíneit mutatja be adásról adásra. Lesz szó kalandokról és legendákról, úti célokról és kulturális ajánlatokról, kulináris lehetőségekről és izgalmas túrákról. Én Kocsis Noémi vagyok, a Bakancslista Magyarország kötet szerzője és e podcast házigazdája. Tartsanak velem, és csodálkozzunk rá együtt az ország ismert, hogy éppen rejtett kincseire. Gyenge zöld korában megszedvén, buzgó forró vízzel forrázd meg, egy éjszaka hadáljon benne, reggel megkóstolván, ha igen erős, újabban forrázd meg, fél nap álljon benne, azután fél nap álljon hideg vízben, de mikor hideg vízbe teszed, villával juggazd meg, azután úgy rakd fel köményes megyfa levelekkel, mint az ugorkát, és tölts ecetet réá. Én az előbb bizony az első magyar paprikás receptet olvastam fel, amelyet 1771-ben vetettek szakácskönyvpapírra, és egy sült mellé szervírozható savanyúságról van szó, amely török borsból készült. Azaz paprikából. A fura módon a burgonyafélék családjába sorolt zöldségfélénket pár száz évvel ezelőtt török borson kívül hívtuk pogányborsnak, tatárkaborsnak, piperinek, de még paparnak is. Egy azonban biztos, már az 1600-as évek elején tudtuk mi, magyarok, hogy a hol piros, hol zöld, hol sárga, kunkori vagy hegyes, csípős vagy csemege zöldséget mire lehet használni. És használtuk is. Például a skorbut meg a kolera megelőzésére, no meg az immunrendszer megerősítésére. Ételbe akkoriban még nem nagyon, mert egyrészt a főurak tartották a paprika növényeket elzárva a ritkaságokkal tarka kiskertjükben, másrészt a köznépet is meg kellett győzni, hogy a paprika nem csak dísznövény, és egyáltalán nem mérgező. Jó, meglehetősen sokat tettek ehhez a paprika európai elterjedéséhez egy némely előre beláthatatlan történelmi események is. A hódító törökök ugyanis voltak olyan szívesek lezárni Európa és így Magyarország elől is a keletről vezető kereskedelmi útvonalakat, így átmenetileg, csekély másfél száz esztendőről beszélünk, a portugálok segítségét kellett igénybe vennünk a fontos fűszerszámnak számító bors beszerzéséhez. És ha már jött a tengeren a bors, vele jött a paprika is. De ahhoz, hogy valóban ne ritkaság, hanem tényleges árucikk legyen Európában, még kellett egy Napóleon is, és az ő 19. század elején elrendelt kontinentális blokkádja, amely nem csak a nátcukor, de az indiai bors útját is elvágta a jó öreg Európa felé. A paprika diadalmenete tehát kis képzavarral borítékolható volt, s bár fény, víz és egyéb igényei miatt elég macerás termeszteni, mégis hatalmas területeket hódított meg mára, hiszen a világ több mint 120 országában szüretelik. Mi, bár a 20. században még Európa első számú fűszerpaprika előállítói voltunk, manapság sajnálatosan már nem vagyunk nagy hatalom ebben. Ki nem találnák, hogy akkor vajon melyik ország az? Nos, Kína vezeti a listát, nyomában a már nem annyira hódító törökökkel, manapság ez a két ország állítja elő a ma ezen a bolygón elfogyasztott paprika mennyiség 52%-át. Ám idehaza mégis van két paprika központ. Az Ehonban első termőterületet jelentő Szeged környéke, különösen mai riportom helyszíne Röszke, valamint a tömeges termelésbe valamivel később kezdő Kalocsa. Legalábbis a Wikipédia ehhez a sorrendhez tartja magát. A Bakancslista Magyarország podcast mai adásában tehát bemutatkozik a paprika, közelebbről a Szeged környéki, azaz szögedi paprika. És ha még közelebb visszük a fókuszt, Íme a röszkei Paprika Molnár Malmot és a Paprika Múzeumot alapító família, azaz Molnárék története. Az 1997-től működő malom és családi kisüzem alapítóival, Molnár Alberttel és lányával Anitával a színes szagos, azaz csípősen illatos helyszínen találkoztam.
Mindig dédelgetett tervem volt, hogy ez a Szeged környéki paprikába kezdeni kellene valamit a maszek világba is. Uh-huh. És akkor jött az a gondolat, hogy próbáljuk meg a paprika földolgozást nem nagy üzemi módszerekkel, mint a szocialista nagyvállalat a szegedi paprika, hanem mondjuk próbáljunk egy kisebb családi üzemet létrehozni, és hát úgy lépésről lépésre alakult ki. 2000 környékére datál, vagy azutánra datálódható, körülbelül amikor az Unióba léptünk, 2004 körül került ide a mi birtokunkba, ez a teljesen, és hát aztán szárítót is építettünk mellé, és akkor így kialakult egy komplex valami, hogy fölépült, volt egy termelési rész, hogy az megtermeltük a paprikát, részbe persze a szükségletet, uh-huh. Azt majd meg is szárítottuk, a szárítványt a malomba meg is őrültünk, és a múzeum legutoljára jött a gondolat, akkor is már látszott, hogy mire az uniós eredetvédelmet biztosítjuk a paprikának, akkor csak paprika nem lesz már. Ugyanúgy jártunk, mint a makói vöröshagymával, hogy amire meglett az uniós eredetvédelem, csak a hagyma fogyott el. És akkor láttam, hogy még azt a termelési kultúrát, azt a régi, hagyományos dolgokat, ha más nem, de talán egy múzeumi formába be kellene mutatni. És hát erre kapóra jött az is, amikor visszaesett a Magyarországon a paprika termesztés, hogy még a terület helyünk is megvolt, csak le kellett a raktárból választani egy múzeumnak valót, meg akkor jött ilyen pályázati lehetőség is. A számolni lehet, kiszámítható volt a szocializmus alatt, hogyha jó sikerült egy év, akkor egy volt paprika, egy zsiguli.
Hát most már bő 15 évvel ezelőtt döntöttem el, hogy akkor ide kijövök, de akkor úgy jövök ki, hogy akkor a múzeumot megcsinálom, és mellette beletanulok a gyártásba. És már akkor egyébként, tehát én arra emlékszem, ez 2007 volt, és 2007-ben az utolsó év, amikor még magyar nagy húsfeldolgozók, meg nagy fűszerkereskedő cégek még vásároltak magyar paprikát.
Családban kinek milyen paprikás étel a kedvence?
Ja. Nekem a gulyásleves, meg a székely gulyás.
Albert?
Pörköltek, igen. Általában halászlé pörköltek, meg általában minden nap.
Az apu képes minden nap főzni. És jó, ilyen jó hígra csinálja, tehát nem is pörkölt az apu, hanem pörkölt, hogy nem feltétlenül rossz vele tejfölt, de ilyen jó levesesre.
Inkább hagyomány.
Lehetőleg húsos, vagy csontos húsból mindenféle. Ő majdnem minden nap képes azt venni.
A gyártást és a hagyományőrzést ügyesen ötvöző röszkei családi kisüzem múzeumában Anitáék szinte minden részletre kiterjedően igyekeznek bemutatni a paprika 200 éves hazai történetét. Kezdve a Szeged környékére, nyilván nem annyira jellemző indiánokkal, akik annak idején még fenyítésre és könygázként használták a csípős paprikát. Egészen Szentgyörgyi Albertig, aki Nobel-díjat érő kutatásainak nagy részét a paprikával éppen a Szegedi Egyetemen végezte. De a helyszínnek nyelvészetileg is van jelentősége. Maga a paprika szó is innen, Szeged környékéről indult világhódító útjára. Az idén már 15 éves múzeumban láttam például először külüt, amiről addig azt sem tudtam, hogy eszik-e vagy isszák.
Anita, mi az a külü?
A külü, vagy teljes nevén paprika külü, az egy tulajdonképpen egy taposómalom. Ide a bakra föláll a férfi, megkapaszkodik, és a lábával hajt egy hosszú kart, aminek a végén van egy törőfej, ez a törőfej pedig ebbe a mélyedésbe megy, ide rakják bele a mélyedésbe a paprika szárított bőrt, szárított magot, és miközben hajtja, üti ezt a fejet, ez így törődik meg a paprika. Nem egyedül dolgozott egy férfi, egyébként egy nap, körülbelül egy olyan jó 10 óra alatt egy olyan 100 kilót meg tudott törni, ehhez sokszor föl kellett, 6-szor, 8-szor ki kellett szedni a mélyedésből ezt a tört paprikát, át kellett rostálni, visszaönteni, legalább egy lány segítsége volt. Úgyhogy jól telt ez az idő.
És ezt úgy forogták neki mesteremberek ezeket a
eszközöket? Igen, igen. Nem, általában úgy, én úgy tudom, hogy eperfából készül ez a rész, ez a, ahol a mélyedés van, és valamilyen kemény fából kell, hogy készítsék magát a szerkezetet. Ezt nem lehetett kemény földre rakni, mert akkor az szétüt minden, tehát ezt általában valószínűleg egy ilyen külső szín alatt, egy félig meddig a földben elhelyezve rakták ezt a szerkezetet.
Említetted, hogy ugye ezzel tört paprika keletkezik, tehát hogy nem őrölt.
Igen.
Hogy jól tudom, hogy még most is a mai öregek még mindig tört paprikának hívják.
Igen, igen, ez nagyon gyakori, pedig már réges-régen nem törjük a paprikát, hanem őrőljük, de megmaradt ez a köznapi elnevezés.
Mit takar a paprika kikészítés?
A paprika kikészítés az tulajdonképpen a feldolgozása a paprikának, tehát hogy hogyan dolgoznak föl füzéreket, hogyan dolgoztak föl füzéreket, ez egy régi szó, tehát ma már paprika feldolgozásnak a feldolgozás alatt a szárítást, őrlést értjük, de régen volt egy nagyon-nagyon fontos lépése a paprika feldolgozásnak, ugyanis az egész azzal kezdődött, hogy kézzel ki kellett szedni a csípősségét a paprikának.
Egyesével?
Egyesével, pontosan leszedték a füzérről a csövet, ezt fölhasították, ez azt jelentette, hogy, tehát, hogy levágták a zöld részt, fölhasították, és így kézzel kikaparták az ereket. Ezután jöhetett csak a klasszikus feldolgozás, azaz megszárították a bőrt, mosták a magot szárították, és a kettőt együtt törték össze. Vagy a külüben megtörték, vagy vitték valamelyik paprikamalomba, és megőrölték. Tehát a maga ez a folyamat, a paprika kikészítésen belül ez a nagyon fontos folyamat, ami egy szegedi jellegzetesség lett, ez a paprika hasítás, ez innen jön, hogy felhasították a bőrt, és utána kiszedték az ereket. Ez lett a lényege a szegedi paprikának.
A képeken a múzeumban látszik, hogy az asszonyok kezén még kesztyű sincsen, azért ez nem lehetett olyan egyszerű művelet.
Pontosan, én szerintem borzalmas volt. Gondoljunk bele, tehát azok az asszonyok, akik ezzel foglalkoztak, ők gyakorlatilag úgy késő ősztől tavaszig, lehet, hogy még nyár elejéig is ezzel foglalkoztak, ebből éltek. Ugyanis egy így kézzel hasított, kézzel kikészített paprikának az ára, ami már ugye csemege paprika volt, mert nem volt csípős, a nagyja csípősséget kiszedték, az 6-8-szor olyan drága volt, mint a sima csípős paprikáé. A haszon az ott volt a kettő között, és az ő munkabérük is ott termelődött ki. Érdemes volt, ez egy női munka volt, itt, hogyha megnézzük a képeket, ezek a paprika hasító műhelyek, ezek tulajdonképpen otthon a háznak az udvarán állítottak föl, és itt azért a vezetők mindenütt nők, hiszen ez egyfajta, ez a paprika hasítás egyfajta női munka volt.
A paprikának nem csak csípőssége, íze, meg illata, meg zamata van, hanem hogy itt állunk pont egy szép felakasztott füzér mellett, és hogyha kicsit így megbozsongatod, akkor jellegzetes paprika hangja van, ilyen kicsit ilyen zsizsegős, meg kongó paprika füzér hangot tudunk.
Igen, igen, ez már megvan száradva, és benne a magok zörögnek.
Paprika Molnárék múzeumában tényleg sok érdekes történetet hallhat a látogató, de azt biztosan nem gondolnánk, hogy valamikor a szegedi tanyavilágban egy komplett, részletesen dokumentált paprikalázadás is kitört. Méghozzá 1919. decemberében. És távoli hatását még 1983-ban is érezték a termelők, akkor változtattak ugyanis a lázadást kiváltó rendelkezésen.
1919. december elején vagyunk, éppen bevezették, és hatályba lépett az a rendelet, hogy innentől kezdve minden egyes paprikát, amit piacra akarnak vinni a termelők, azt be kell előtte egy állami minősítő szervnek be kell vizsgálnia. És ez azt jelenti, hogy kimegy az állami ellenőr a malomba, mintát vesz, és amikor megvan az eredmény, azzal a minősítő jeggyel szabad értékesíteni. Ugye nagyon nagy volt fölháborodás, de tudni kell, hogy ugye tanácsköztársaság után vagyunk, 4 éves háború után, amikor ugye mindent a társadalmi viszonyok, gazdasági viszonyok ziláltak, és az első útja a paprika ellenőrnek ide a szomszéd faluba, a Szántó családnak a malmába, paprika malmába vezetett, és hát nem engedték be a fiúk, a két fiatalabb Szántó fiú az ellenőrt. Az ellenőr ezután visszament, mondván, hogy ők a minisztériumból még állásfoglalásra várnak. Az ellenőr visszament Szegedre, 2 rendőrrel jött vissza, akkor sem engedték be őket, azt mondták, hogy még nem hatályos a rendelet szerintük, és ezek után a 2 rendőr beszólt Szegedre, erősítést küldtek, és egy 50 fős csendőrszakasz jött ki.
Rendőrök jöttek ki, de addigra a malmosok összetrombitálták persze a termelőket, hogy nekik is a térfelükön többen legyenek, és hát erőteljes tiltakozásba kezdtek, és hát a rendőrök ugye egy figyelmeztető lövést adtak le, legalábbis így mondták el a régiek, nem igaz, hogy belelőttek volna a tömegbe, de a nagy kavarodásban sajnos 3 ott maradtak a csatatéren, idézőjelben meghaltak, és a korabeli Dél-Magyarország 1924-es számában jelent meg a cikk, hogy fölmentették az akkori 19-es paprika lázadásnak a részvevőit. Ugye már senkinek nem volt az érdeke, hogy feszültség legyen, konszolidálódott a helyzet, a Horthy korszakban, trianoni helyzet után vagyunk, és akkor az volt, itt el lehet olvasni az újság eredeti példánya itt van, hogy fölmentették, és eddig ennyien voltak 10-valahányan, vagy 20 körüli személyt, és a főkolomposok éppen a malmosok voltak. Hát persze fizetni nem akartak a minősítésre, az egész konfliktus onnan alakult ki.
Az egyszem lázadástól eltekintve, a nagyon is szelíd, biztos megélhetést adó paprikát a 20. század első felében szinte mindenhol megtalálták a vásárlók Szegeden. A piacok vásárok fontos termékeként gyakorlatilag hozzátartozott a város látképéhez. Sztória mégsem nyúlik vissza annyira a múltba. Az 1879-es szegedi árvíz előtt ugyan termesztettek már paprikát a környéken, de a karrierje inkább a tragikus eseményt követően indult be, amikor az itt élők sokasága kezdte a semmiből újra az életét.
Eljött 1800, nekem egy ilyen emblematikus pillanat, hogy eljött Ferenc József megnézni az árvíz utána a várost, hogy mennyire tönkrement, egyébként nem tudom mennyire tudod, de egy 95%-a a házaknak összeomlott, tehát ez egy Szegednek nem volt más választása, újra kellett kezdeni. És amikor 4 év múlva, 83-ba visszajött, akkor nem csak az újonnan fölépült színházat mutatták meg neki, meg a Sóhajok hídján, hogy ugye összekötötték a 2 épületet, ahol ő akkor megszállt, meg ahol a város fogadta, hanem elvitték az első szegedi paprika malomba. És onnantól kezdve minden évben vásárolt a Sisi, tehát a királyi udvar minden évben vásárolt paprikát, ezt mindig megírták az újságok. Gyakorlatilag egy komplett városrész kezdett el foglalkozni a fűszerpaprika termelésével, fűzésével és feldolgozásával. És ezek az emberek, akiket itt láttunk, ezek a paprika kikészítők, ezek a gyakorlatilag nem csak nem paraszt emberek voltak, hanem egyúttal ők kereskedőkké váltak, hiszen a végterméket, ők a végterméket adták el, nem csak a fölfűzött terméket, hanem ők föl is dolgozták, egész évben munkát adtak a családjuknak, meg mondjuk még néhány fizetett segítségnek, és utána vitték a megőrölt terméket a piacra. Tehát kellett egy modern világ, kellett az, hogy könnyen lehessen utaztatni árut, hogy már ne csak a vándorárusok vigyék, mert korábban vitték, de ilyen patikáriusok vitték a paprikát. Inkább volt ez ilyen nem is különlegesség, hanem ilyen gyógyszerként vitték még a 19. század elején a paprikát, meg szegényeknek volt ez nagyon sokáig ilyen borspotló fűszere. Az árvíz után viszont egyrészt innen indult el Kotányi János, tehát Kotányi Jánosnak a rokonai ott éltek Bécsben, a Pik családnak a rokonai ott éltek Bécsben, és ez a két család, de különösen Kotányi, valószínűleg nélküle sem lett volna ekkora siker a paprika, ugyanis ő olyan 1880-as, 90-es években, tehát mikor jöttek a milleniumi emlékünnepségek, addigra már minden kiállításon a szegedi paprikának a fő termelőjeként mutatkozott be, Bécsbe pedig gyakorlatilag valószínűleg neki köszönhetjük, hogy Bécsben ilyen hamar elterjedt. Lehet, hogy Kalocsán hamarabb elkezdték egyébként használni a sárköz, az első említett forrás, amiről tudunk, hogy ott a halászlébe beletették, de az ipari feldolgozás az biztos, hogy itt alakult ki, tehát itt alakult ki az, hogy szedjük ki kézzel az erejét, és ez lett az édesnemes fűszer, és itt vitték be először paprikamalomba. Tehát már nem csak törték, hanem bevitték gőz, később pedig elektromos meghajtású malomba, és ez egy teljesen más eredményt produkált.
Szerinted most a 21. században, 2023-ban lehet-e még beszélni a szegedi paprika legendás voltáról? Nagyon sokat beszéltünk itt a múltjáról, meg említetted a jelenét, és ide kapcsolódik a kérdésem, hogy de milyen a jövője?
Hát én nagyon bízom benne, hogy nem csak a múzeumban lesz ez a paprika. Még mindig vannak termelők, akik nem annyira idősek, hogy föladják. Nekem van egy ilyen ősszel egy termelőmmel beszélgettem, és akkor kérdezte, hogy Anita, pont ennek kapcsán, hogy mi lesz itt a gázárral, hogy Anita, mi lesz itt, hogy rakjunk paprikát jövőre? El tudjuk adni a paprikát. Hát mondtam, kérdeztem tőlük, hogy de szeretnek vele foglalkozni, szívesen foglalkoznak vele. Hát persze, hogy mindig ezt csináltuk, szeretjük termelni. Hát mondom, akkor hozzák. Nem baj, nem tudjuk, hogy mi lesz, de mindenképpen akkor hozzák, csinálják azt a paprikát. Szóval azért még sokan vannak ilyenek, akik még aktívak, tehát ilyen 60 és 70 közötti emberek még itt nagyon aktívak, és lehet, hogy már nincs 100 család, de 50-100 között lehet, annyi biztos, hogy van. Hogy föl tud-e menni, számottevően valószínűleg nem fog tudni emelkedni a termelés, de nekem minden évben van néhány egészen fiatal termelőm is, aki próbálkozik. Tehát azért az emberek kíváncsiak. A legenda, én biztos vagyok benne, hogy a legenda él.
A budai dombok közül felhőkarcolóként kimagasló körszálló, az egykori november 7-e ma egyszerűen csak inotai, meg a kelemföldi erőmű, a rózsadombi szott szellemüdülő, az otthon áruház, éme néhány azon ikonikus hazai építményekből, amelyek a 21. századra egy már letűnt ideológiai korszak történeti lenyomataivá váltak, noha kétségkívül fontos események szemtanúi és őrzői. Ha egy részüket az enyészetnek hagytuk is, a művészet eszközeivel még visszahívhatóak egy különösen látványos és emlékezetes vizuális világba. A professzionális fényfestést, a kortárs médiaművészet talán legizgalmasabb ágát hívja segítségül a magyar Secret Mapping Experiment művészeti csoport, akik az elmúlt években már számtalan látványos projekttel bizonyították, hogy a 3D-s projekciós befényelés nagyon is megállja a helyét művészeti ágként. Nemzetközi vonalon is gyakran dolgoznak. A Bolett Panda weboldalon például azt a munkájukat követhetjük nyomon, amikor Dákia utolsó királyának portréját vetítették fel hatalmas sziklákra. Azt azonban nem árulják el a nagy közönségnek, hogy hol. De ez nem is baj. Egyrészt így tartalmat nyer a csoport nevében hangsúlyozott cinkos titkosság, másrészt ezeket a sokszor sérülékeny, óvandó környezeti területeket elrejtve a turisták áradata elől, így tovább őrizhetjük meg az utókornak. Hogy miért és hogyan áll össze egy-egy ilyen projekt, arról Besnyő Dániel fényművészt kérdeztem.
A nagy közönség számára már eredményként látható lenyűgöző látványvilág mögött technikailag ilyenkor mi van? Mennyi munkátok fekszik egy-egy ilyen projektben?
Viszonylag sok, mert mi úgy megyünk ki a helyszínre, hogy előtte felkészülünk. Egyrészt megvizsgáljuk a helyszínnek a történetét, és megpróbáljuk azt a fényfestésbe belerakni, de itt megelőzi ezt a projektet egy tartalomgyártás, amikor amikor tényleg legyártjuk az adott felületre az animációkat, az állóképeket, azokat a tartalmakat, amiket erre a felületre dedikáltan elképzelünk, és ez mindig valamilyen módon reflektál a történetre, az épület, vagy az építmény, vagy a monument történetére, és a helyszínre már úgy megyünk ki, hogy ezeket vetítjük ki.
A Secret Mapping kollektíva március 31 és április 2 között napszálta után a budapesti Memento Szoborpark óriási szobraira komponál fényinstallációkat, amelyek között sétálva, ha az alkotók szándéka megállja a helyét, valóban úgy érezhetjük, hogy a kommunizmus egykori alkotásai kölcsönhatásba lépnek egymással. A projekt non-profit alapon működik, ezért Besnyő Dani, akit egyébként az interjú kapcsán éppen Frankfurtban értem utol, telefonon, mert ott készít elő egy újabb projektet, fényművész csapatával a kiállítás teljes jegybevételét egy következő titkos épületvetítés megvalósítására fordítja majd.
Hogy jött egyébként a Memento Park mint ötlet, és te mire emlékszel ebből a korszakból, vagy neked mit jelent, miért akartad ezt a projektet megcsinálni?
A Memento Park az egy olyan opció volt, amire én sem számítottam. Itt egyszerűen a 2015-től mostanáig összegyűlt Secret Mapping munkákból. Itt az elmúlt pár évben egyre jobban azt vettük észre, hogy minket ezek a külföldi szóval nevezett spomenikek, monumentek, mindenféle a letűnt korszakból megmaradt emlékművek egyre jobban érdekelnek minket, uh-huh. és egyre jobban azt éreztük, hogy ezek összekötődnek egymással, és mindegyik mond valamit, mindegyiknek van valami jelentősége, amiatt ezeket nekünk fel kell fedezni, meg kell találnunk, meg kell vetíteni, és így jutottunk el Bulgáriába, Horvátországba, Szerbiába, Boszniába, hogy ezeket a helyszíneket megtaláljuk, és bevetítsük. És én ennek a szelekciójából szerettem volna egy kiállítást létrehozni, amihez kerestem olyan helyszínt, ami megfelelő lehet egy ilyen kontextus prezentálására. És hát ebben a kontextusban tökéletes helyszínnek bizonyosult a Memento Park, ami meg a Magyarországon összegyűjtött szobroknak a kollekcióját mutatja be. Így annak ellenére, hogy én egy exkluzívabb helyszínt kerestem, úgy éreztem, hogy a Memento Park ez abszolút tökéletes egy ilyen projekt megvalósítására. Úgyhogy tulajdonképpen így jött ennek a helyszínnek a kiválasztása. És hát valóban én tulajdonképpen a rendszerváltás évében születtem, úgyhogy sok emlékem maximum a szüleimen vagy a nagyszüleimen keresztül kötődik ehhez a korszakhoz, de nyilván engem, mint fényfestéssel foglalkozó embert nagyon érdekelt az, hogy nagyon érdekelnek ezek az épületek, meg ezek az architektúrák, mert nagyon érdekes és nagyon különleges építészetet vélek bennük felfedezni, ami adott esetben egy olyan építészet, vagy egy olyan formavilág, amit ma már egyébként csak nagyon kevés építész használ, vagy alkalmaz.
Te a szakdolgozatodban is ugye a fényfestés kialakulásáról, mint a médiumművészet egyik új irányzatáról írtál két évvel ezelőtt, és abban megütötte a szememet egy érdekes mondat, hogy azt írott, hogy az továbbra is kérdés marad, hogy a fényfestésben a monumentalitás az elsődleges szempont lesz a jövőben. Erre a kérdésre így két év után kapizsgálódik már valamilyen válasz számodra?
Abszolút nem, mert én szeretek nagy méretben dolgozni, mert van lehetőségem megadatik nagy méretben dolgozni. Mondjuk itt példának egy parlament fényfestést, ami tényleg egy jó nagy méretet, ugye egy jó nagy léptéket jelent, de ugyanolyan izgalmas számomra, amikor egy 3D nyomtatott 40x40 centis kis maketre vetítek rá, Úgyhogy én továbbra is keresem ennek a kérdésnek a válaszát, hogy mi az, ami jobban izgat, mi az, ami engem jobban izgathat, vagy mi az, ami az embereket jobban izgathatja, mert technológia az nyilván a léptékek felé is szerintem fog haladni, de az első hologram az valószínűleg nem épületméretű lesz, hanem egy ilyen kis kézzel fogható valami. És az is egy nagyon izgalmas kontextus lesz, amikor láthatjuk az első hologramot.
Nos, ennyi fért kis hazánk csodáiból a mai adásba. De ígérem, legközelebb ismét jövök, és hozom a sztorikat és ajánlatokat erről a különleges 93.025 négyzetkilométerről, amelyet mi így együtt lakunk, és amely újra és mindig érdemes a figyelmünkre és a kalandvágyunkra. Mert ahogy a bevezetőben már elmondtam, és remélem ebből az adásból is kiderült, Magyarország egy csodás hely.